Feledi Botond külpolitikai elemző az Inforádió arénájának vendége, az új osztrák külügyminiszter első útja Pozsonyba vezetett, és akit Bécsben fogadtak, az Orbán Viktor volt, és mindenki vonattal utazott. Mi ennek a tanulsága?
A tanulsága az, hogy Ausztria felmérte, ahogy ezt egyébként már a korábbi osztrák kormányzat alatt is, hogy a regionális szereplőkkel erősítheti a saját súlyát. Tehát Ausztria nem kíván, és nem is kíván soha Németország árnyékában élni, hanem egy olyan önálló diplomáciai szereplővé növi ki magát a szemünk láttára az elmúlt években, aki igenis fontos befolyással bírhat. Jogosan gondolja, hogy vannak kérdések, amikben lehető a nyugati szereplők és a keleti tagállamok között valamiféle kapocs vagy értelmezési küszöb.
Azt mondja, hogy híd.
De a híd ezt a hidat már annyira elkoptattuk.
Igen, de az egy önálló diplomáciai szereplő, a hídet azon átmennek ide-oda, ide-oda.
Ausztria semleges hagyományából azért itt a II. Világháború után sok minden következik, kémfőváros Bécs, nagyon sok szép hagyaték van, de az, hogy a Slavkovval ugye létrehozták a Prága-Pozsony-Bécs háromszöget, hogy volt olyan közép-európai kiber platform, ami egyébként a visegrádi négyeket Ausztriával hozta közös kalap alá. Tehát látjuk azt, hogy Ausztria nagyon is gondolkozik abban, hogy mind így a közép-európai országokkal, és egyébként a balkániakkal is tudjon együttműködni. Tehát az akar lenni, akinek helyismerete van ezekben az országokban. Tehát így fogalmaznám át, vagy így konkretizálnám, hogy a hidat ők úgy értik, hogy ők tudnak tényleg segíteni, amikor meg kell kérdezni valakit, hogy de kit kell fölhívni majd Montenegróba vagy Magyarországon ezzel kapcsolatban.
De mi például nem tudnak segíteni? Hát ha van helyismeretünk ezeken a területeken, nekünk is van helyismeretünk.
Nem a helyismerettel van nálunk a probléma, hanem ugye a politikai nyelvezettel. Tehát pont ezért tud valaki híd lenni, mert úgy is mondhatnánk, hogy tolmács. Tehát azt is érti, hogy a másik mit akar, aki elmondja mondjuk ezt hollandul vagy nyugat-európai politikai kultúra nyelvén fogalmazva, ezt megért és le tudja fordítani a közép-európai politikai kultúra nyelvére. Na ez az igazi teljesítmény. Nyilván erre bárki jelentkezhet, aki mind a két nyelvet ismeri.
Melyik nyelvet ismeri jobban Sebastian Kurz? Miénket vagy az úgynevezett nyugatét?
Nagyon meg lennék lepve, hogyha ő nem a nyugati nyelvet ismerné jobban. Ez nem jelenti azt, hogy nem képes és nem akarja, ami egyébként egy nagyon dicséretes dolog, megérteni a keleti nyelvet, de mégis ő azért egy tőzsgyökeres osztrák. Tehát ebből a szempontból, ha lehet így mondani azt, hogy Ausztria first, vagy Ausztria először, vagy elsőként, ezt ő is kőkeményen érvényesíteni fogja. Nem véletlen, hogy az egyik legutóbbi interjújában már ő is arról beszél, hogy hogyan lehet a kohéziós pénzeket összekapcsolni adott esetben a jogállamisági követelményekkel. Tehát a klasszikus nyugat-európai lemezt ő is megpendítette.
De ez arról tanúskodik, hogy nem igazán érti, amiről itt a világnak ezen a felén beszélnek. Mi az, ami a gondolkodásban eltér, ami nehezíti azt, hogy értsék egymás szavát?
Ez az, amire három külön műsort tudnánk csinálni, hogy a politikai szocializáció miért különböző, milyen hagyatéka van a kommunista múltnak, egyáltalán hol a mostani politikai generációk még nem ott nevelődtek ki, mint ahol egyébként majd a 20 év múlva itt hatalmon lévő politikai generációk már Erasmus hallgatók voltak. Tehát elképesztően izgalmas tranzíciós időszakban vagyunk. És ebben a tranzícióban ráadásul ezeknek a kelet-európai, közép-európai országoknak a lelke még önmagukban is rendkívül különböző. Tehát még egy lengyel-magyar, egy szlovák-magyar egyébként állítom, hogy sokkal többen tud különbözni, mint néha, amiben hasonlít. És ez az, amit kívülről megérteni, hogy egy 5 milliós, 10 milliós népecskék itt miben különböznek egymástól, elképesztő energia, amiben nem mindenki látja a megtérülés lehetőségét.
De Ausztria se olyan irgalmatlanul nagyobb, mint ezek az 5-10 milliós népecskék. Miben más?
Cserébe viszont azért elég jó gazdasági pozíciói vannak, eléggé komoly diplomáciai képviseleteket tudtak Bécsbe csábítani, tehát vannak azért neki olyan kártyái, amik igazán erős kártyák, még hogy a mérettartományában, de picit a fölött is. Neki is biztosítani kell a hosszú távú szerepét, tehát neki is valamiből meg kell élni. Ugyanolyan társadalmi nyomás alatt van az osztrák kancellár. Hozzon be közép-európai munkavállalókat? Ugye 90 ezerben meghatározták a menedékkérők számát. Tehát nekik is a társadalmi problémáikkal ugyanúgy meg kell küzdeni, egy előregedő társadalommal, egy sokszínű Béccsel. Tehát miközben egyrészt ugyanazokkal a kihívásokkal is találkoznak, mégis ott van ugyanúgy egy birodalmi múlt hagyatéka, ott van egy a németekhez képest feldolgozatlan a II. Világháborús hagyaték, tehát ugyanolyan közép-európai, ha lehet így mondani, traumák nyomasztják őket is.
Nem akarnak Berlin árnyékában élni. Jobban kell mostantól kezdve nekünk rájuk figyelni? Budapestnek Bécsre, Pozsonynak Bécsre?
Na ez lenne egy nagyon komoly stratégiai kérdés. Tehát az, hogy a visegrádi négyek egymással kézenfogva a berlini kancellária küszöbén akarnak-e kopogtatni. És ha az osztrákok bizonyos dolgokban nem értenek velünk egyet, inkább négyen elmenni Berlinbe, vagy pedig kötni egy kompromisszumot Ausztriával, és ötösben menni föl Berlinbe, még akkor is, hogyha ez az ötös álláspont már egy, hogy úgy mondjam, hígabb álláspont lesz, hiszen Ausztriával sokkal nehezebb lesz kompromisszumot kötni, mint ennek a négynek együtt, de lehet, hogy öten egyébként nagyobb meghallgatásra találnak Berlinben. Ez az, amit kis túlzással le kell ülni, kockáspapíron ki kell számolni, hogy meddig lehet elmenni az Ausztriával való kompromisszumban, amíg megéri vele együtt elsétálni, mondjuk Berlinbe vagy Brüsszelbe.
Ausztria nem akar V5-öt. Ezt megmondta.
Ez világos.
Akkor mit akar?
Ausztria nem akarja magát. Ugye Visegrád egy intézmény nélküli platform. Nincs mögötte egy olyan épület, amire azt mondjuk, hogy itt ül az a 3000 bürokrata, akik egyébként a visegrádi együttműködésen dolgoznak. Ilyen nincs. Ha ehhez csatlakozik, az egy politikai kommunikációs csatlakozás. Ezt ő nem akarja most eljátszani, ennél neki sokkal fontosabb a függetlensége, és az, hogy hova tud egyébként emellett még menni. Slavkovtól a Balkánon át a legkülönböző platformokig Olaszország. Tehát neki ezek ugyanolyan fontosak, és nagyon sok kártyát tart a tűzbe. Egy Visegrád mellé való beállás sokkal több veszteséget okozhatna az ő diplomáciai pozíciójában jelenleg.
Üzletelni jó lehet Ausztriával? Nekünk? Ugye tudjuk, ismerjük egymás nyelvét, tehát egy ország voltunk nagyon hosszú ideig. Van keresni valunk ott?
Hát ezt azért ugye a molosok tudnának mesélni a Surgutnyevszte üzletről, amikor az ÖMFA próbált segíteni az oroszoknak a befolyásszerzésben.
Kemény sport.
Nagyon kemény sport, nem kevés politikai befolyással az egész Baumgarten és a Nabucco történet, amikor hogy hol érjen véget ez a bizonyos Nabucco vezeték, ami aztán soha nem épült meg, itt sem feltétlen az osztrákok velünk fociztak. Tehát Ausztriával üzletelni, már amikor ilyen állami szempontból kiemelt üzletről beszélünk, nagyon fel kell kötni a nadrágot. Tehát abszolút nem egy baráti országról van olyan értelemben szó, hogy altruista lenne. Szó nincs erről, kőkemény üzletfél, meg lehet vele egyezni akkor, hogyha az érdekeket közös platformra lehet hozni.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete egy tervezetet tett közzé a migráció jobb kezeléséről. Nem kötelező. A magyar kormány már korábban jelezte, hogy ha nem tükrözi a magyar álláspontot, amit eddig szigorúan követett, akkor ők a tárgyalásból is ki fognak lépni. Mire jó egy ilyen ENSZ határozat tervezet?
Ezt a kérdést sajnos elég sok ENSZ határozattal kapcsolatban már, amikor megszületett, akkor is feltették. Tehát az ENSZ szerepe alapvetően az, hogy ezt a több mint 190 országot le tudja ültetni egy asztalhoz. És vannak munkacsoportok, nagyon sokszor találkozhatnak, New Yorkban ott vannak. Ez egy nagyon jó platform. Politikai kultúrák találkoznak, van egy állandó beszélgető hely. Nem biztos, hogy az ENSZ-re az operatív szinteken kell a legnagyobb mértékben számítani. Soha nem ez volt az erőssége ennek a szervezetnek. Adhat impulzusokat, erősíthet regionális együttműködéseket, segíthet megbékéléseket, de önmagában biztos, hogy nem az ENSZ lesz az, aki mondjuk a menekült kérdést úgy általában globálisan megoldja. Egy tematizált ügyről van szó. 3 éve erről beszél Európa, vannak kontinensek, akik régebb óta erről beszélnek. Kell az ENSZ-nek ezzel foglalkoznia, jó, hogy letesz egy ilyen tanulmányt, lehet erről vitatkozni.
És ennyi?
Nagyságrendben ennél több folyamánya ennek most nem lesz.
Az Európai Unió kész azonnal reagálni, ha az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe vele szemben, mondta az Európai Bizottság szóvivője, miután Donald Trump azt mondta, hogy rettentő sok problémája van az Európai Unióval. Ennél keményebbeket is mondott. Lesz kereskedelmi háború, vagy nem?
Hát, ugye megint egy sok tényezős történet, hiszen Donald Trump az elnökségének az első hónapjaiban elképesztő sokat reggelizett együtt a legkülönbözőbb üzleti szektorok képviselőivel a Fehérházban. Ha akkor teszi fel ezt a kérdést, azt mondom, hogy kizárt, hogy ezek az emberek engedték volna a Fehérházat bárkivel kereskedelmi háborút kirobbantani, ami nem Kína. Ezek után következett mindenféle komolyabb fellépés, a NAFTA-nak a különböző további szidalmazása az elnök által. Tehát Donald Trump megy tovább ezen az úton, egész biztos, hogy szimbolikus dolgokat ő be akar húzni, hogy ez most inkább a mexikói határon lesz, és a mexikói-amerikai gazdasági kapcsolatokat és a NAFTA-t fogja terhelni. Erre azért nagyobb esélyt látnék, mint hogy az egész európai kereskedelmi vitát magára húzza, akár a WTO szintjén, akár más szintekre kerülne ez el.
De mit akar elérni, hogy több amerikai autót vegyünk itt Európában? Azt mondja, hogy kevés amerikai áru jön be.
Ha Trumpot nézzük, neki mindig az a szempont, hogy hogyan fog munkahely létrejönni az Egyesült Államokban. Ha ehhez az kell, hogy egyébként Amerika autókat építsen és tudjon eladni, akkor így.
De nagyon egyszerű, ahhoz vevő is kell, amelyik azt mondja, hogy ez jobb, mint amit a németek gyártanak. És akkor inkább ezt veszem meg, még olcsóbb is.
Így van, és ilyen szempontból hát bizony nem állnak rosszul az Egyesült Államokban. Tehát azért az egész IT-iparban, online-iparban, a Facebook, Google, Apple, Amazon 4-es, a Szent négyesség, ez mind amerikai. A Tesla amerikai. Tehát azért finoman szóval itt inkább a németeknek kéne aggódni, hogy 5 év múlva mit fognak Amerikában eladni, és nem fordítva.
De a németek aggódnak emiatt?
A németek nem sokat beszélnek erről, de egyébként aggódnak emiatt, és aggódhatnak is emiatt, hiszen a német technikai fejlesztések ezen a téren, önvezető autó, akkumulátorok, energiatározás, hát nem állnak sokkal magasabban, sőt, ha a japánokkal összefognak, akkor lehet, hogy az amerikaiakkal versenyképes lehet, de azért itt bőven van mit mondjuk a Tesla mellé felzárkózni.
Például a dízelháború az már egy kereskedelmi háború előszele, vagy egyszerűen ilyenek az amerikai intézmények jól működnek?
Dízelügyben nagyon sok érdekelt volt, én most nem tudnám letenni a nagy esküt, hogy ki az, aki elsütötte azt a pisztolyt, vagy ki az, aki az utolsó töltényt beletette. Önmagában a dízel történet egyébként egy nagyon régen halálra ítélt történet volt. Ez egy kérdés volt, hogy mikor pukkan ki, és milyen módon ez a lufi. Most ezt valaki megtette, és ez az USA számára kedvezően dőlt el. A német cégek óriási pénzeket kellett, hogy fizessenek. Ez egy politikailag motivált történet is lehetett, figyelmeztetés is lehetett, de emellett még nagyon sok kisebb szereplőnek is volt érdeke ebben.
És Amerika és Kína, Davosban volt alkalom erről beszélni, és a kínai vezető innen nézve piacbarát megnyilvánulásokat tett.
Fúha, hát na ez talán az idei év majd legszebb történetévé nőheti ki magát, hogy hogyan kezd el a nyugati világ viszonyulni Kínához. Az, hogy az Egyesült Államoknak most már több nemzetbiztonsági papírja, amit nem Trump, hanem a tábornokai szövegeztek nyilván, egyértelműen versenytársnak tekinti Kínát, ez egy nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára, azoknak is, akik a egyút egyövezetnek a hálójába kerültek. Tehát ebből a szempontból az, hogy a kínai gazdaságinak tűnő, de mindig politikailag motivált befektetéseket ki, hogyan és milyen feltételekkel engedi be az országába, a világpolitika erről szól. Costa Ricától Ruandán át Közép-Európáig. Mindenütt, ahol végignézünk a térképen, botrányok övezik ezeket. Mindenütt. Costa Ricában épp a legfőbb ügyészt is letartóztatták, az egyik legfelsőbb bírót, és úgy tűnik, hogy az államfő is benne volt egy kínai botrányban. Ruandában erről szólt a választás, hogy akkor meg Kenyában, hogy ki milyen pénzeket fogadott el kínaiaktól. Ez előbb-utóbb elérkezhet a nyugati világba is, nálunk ez egy másik ösvényen, gazdasági színekben öltöztetve megy, de Kína elképesztő befolyásokat vásárol föl, egyébként arányosan nagyon olcsón. Na most ez az, amire Washingtonban is, meg Berlinben is elkezdenek fölfigyelni, és kérdés, hogy milyen jogi, kereskedelmi jogi, vagy más eszközökkel kívánnak ezzel ellen fellépni.
De azt gondolják, hogy zéró összegű játszma, ha Kína befolyást vásárol, akkor az ő befolyásának a kiszorításával legyen értékű?
A játszma nem ezen a szinten megy. A játszma nem egy gazdasági kérdés, a játszma egy politikai játszma. A politikai játszma pedig sokkal gyakrabban tud zéró összegű lenni, mint egy gazdasági. Tehát még ha valami, mondjuk akár ezért mondom, hogy sem Amerikának, sem Európának nem érdeke, ami gazdasági szinten megőrzik ezt a konfliktust, egymás kiszorítása és a kereskedelmi háború, Kínával ez egész mást jelent. Mert Kína nem úgy működik, mint egy normális gazdaság. Ezt el kell fogadni. Aki ebben az axiómában nem hisz, az persze ezt nem fogja nekem elhinni, de induljunk most ki ebből. Ha ez így van, és még egy megjegyzést tegyünk hozzá. Mike Pompeo, aki korábban republikánus kongresszusi képviselő volt, ráadásul Trump nevezte ki nagyon nem vádolható demokrata elhajlással. Ha ő azt mondja, hogy a kínai kiberkémkedés olyan szinteken van, amiket mi itt nem nagyon tudunk elképzelni, és Oroszországhoz képest nézzük meg, hogy Kína gazdasága mennyivel nagyobb. És pont ennyivel nagyobb a kínai kiberkémkedés lábnyoma az Egyesült Államokban. Ez egy olyan üzenet, két hete, ami rendkívül fontos lehet itt Európában is. Ez a fő probléma. Kína nem kizárólag befektet és profitot termel, hanem hazavisz, szellemi tulajdont megsért, esetleg elvisz, lemásol, és egyszerűen az európai befektetések értékét a saját üzleti körén kívül is képes lehet degradálni.
Védekezni kell, harcolni, vagy meg kell próbálni együttműködni? Mert a kisebb államoknak a nagyobbakkal való együttműködésben van hagyománya.
Nincs olyan együttműködési lehetőség, ami nem európai méretű. Tehát Kína nem...
Külön-külön nem lehet.
Kína... Ugyanúgy, mint ahogy ezt Oroszország is megtette a világtörténelem számos szakaszában, és egyébként az USA is, meg minden nagy állam, ha tudja, akkor leszalámízza ezeket a térségeket. Tehát nem kérdés, hogy ez nem most így ne történhetne meg. Tehát pont ezért van az EU-nak értelme, és az egész EU-s összefogásnak, mert ha Brüsszelben ül le a 28-27 államfő és tárgyal Pekinggel, van esélye. van mozgástere, van tárgyalási alapja. Külön-külön ezek az országok, valószínűleg még Németország egyedül is, szinte majd, hogy nem kevés.
Van arra jel az Európai Unió vezetésében, hogy értik a kínai finest, a kínai gondolkodásmódot? Tehát tudják, hogy valójában mit akarnak?
Érdekes volt ebből a szempontból Macronnak az első beszéde, mert ott kifejezetten beszélt egy európai protekcionizmusról, tehát hogy hogyan lehet az európai külső vámhatárokon megállítani a kínai jellegű dömpingeket, árubehozatalt és az olyan árukat, amelyek alapvetően mondjuk az európai gazdaság számára nem vagy nem úgy kedvezőek. Tehát az, hogy egy, és most egy jó értelembe vett euronacionalizmusnak a potenciális feléledésének a lehetőségét látjuk, ha ez el tud indulni, és ez együtt jár az európai külső vámhatárok, külső egyébként államhatárok védelmével, és egy internet szuverenitásnak a kiterjesztésével, na az egy egészen izgalmas új Európának a képét vetíthetné előre.
Internet szuverenitást hogy lehet csinálni, amikor a legnagyobb portáljaink, a közösségiek legalábbis valahol Amerikában székelnek, ha virtuálisan is?
Na pont ez az, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy elinduljanak azok a fejlesztések, amelyek képesek lehetnek ezzel versenyezni. Egy-kettő, a szereplőket piacilag, hogy úgy mondjam, ki kell egyensúlyozni, és erre az európai jognak lehetőséget kell adni.
De próbálkoztunk Galileóval, emlékszem, amikor ez elindult az európai fejlesztésű műholdas navigációs rendszer. Hát tudjuk használni? Ma?
Hát nem a GPS-t váltotta le a mindannyiunk autójában, ez egész biztos. De az is biztos, hogy minden ilyen technikánál, Facebook, GPS, bármelyik másik ilyen IT-technológiáról beszélünk, nagyon fontos, hogy ki az első. Ugye az elsők, vagy akiknek sikerül ezt az úgynevezett bezáródás jelenségét, akik megszerzik a piacirést elérni, azokat nehéz onnan kibillenteni. De erre az európai jog lehetőséget adhat. Az európai jognak meg kell teremteni azt a védőhálót, amelynek a révén kifejleszthetünk akár európai eszközöket, és hogy ez egy okos autó lesz, vagy más technológiai eszközök, IoT-k, Internet of Things-ek. Ezen kell dolgozni, és ezt kell már most körbe szabályozni, hogy piacileg ezt meg tudjuk védeni.
De Európa a szabad választás hazája. Az oroszoknak van saját Facebookjuk, de ott az be lehet vezetni hatalmi eszközökkel, meg GPS-ük is van. GLONASS. De ezt Európában meg lehet csinálni, hogy az emberek azt mondják, hogy mostantól kezdve én a hazai Facebookon fogok facebookozni? Hát, tehát ahhoz kell valami vágy, hogy az jobb legyen.
Jobb legyen, vagy biztonságosabb legyen. Vagy mondjuk kevesebb reklámot adjon ki. Tehát nagyon sok olyan fogyasztói ösztönző eszköz létezhet, amelyel egyébként egy ilyen új szolgáltatást be lehet vezetni. Most ugye a Google-ból, Facebook-ból kiugrott emberek által alapított online etikai szövetség, akik azon dolgoznak, hogy hogyan lehet etikus szoftvereket csinálni, az egyik ilyen javaslatuk, hogy legyen egy olyan fizetős közösségi portál, ami nem tartalmazza az adatok ingyenes és teljes lehalászását, serébe reklámokkal sem szór meg minket. Hogyha egy ilyen platform pont Európából nő ki, és egyébként ez hasznos, akkor lehet, hogy ezt éppen lehetne innen indítani.
A mélyítésről, az Európai Unió mélyítéséről már volt szó, a bővítésről kevesebb, de van olyan kifejezés, hogy bővítési fáradtság. Bővülhet az Európai Unió? És ha igen, akkor hova? A Balkánt szokták mondani, de ott mindenki mindenkivel valami vitában áll még mindig.
Igen, ott egy elég nehéz terület van, ráadásul azért ezek nem tűnnek könnyen megoldható vitának, tehát ne felejtsük el, hogy még egy szlovén-horvát vita is megvolt, amikor ők beléptek egy aprócska halászati területről. Ehhez képest azért ugye odaállt a Szerbia felé, sokkal súlyosabb kérdések vannak. Bosznia nem éppen mondható késznek a csatlakozásra. Tehát ha ezeket nézzük, akkor azért önmagában is távoli a csatlakozás perspektívája. A fáradtság abszolút érvényes mindenkire, aki nem határos ezzel a régióval. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy mindenki, aki szomszédos, nem uniós országgal, az hagyományosan szokta támogatni azt, hogy bővüljön, és ne ő legyen az utolsó védbástya. Ne ő legyen az, aki a külső határokért felel, és legyen a mellette lévő országnak is egy olyan brüsszele, aki időnként rá tud nézni a folyamatokat.
Aki már látott háborút, tudja, milyen az, amikor van egy puffer terület.
Így van. Tehát, hogy ez az érdek, ez most is fennáll, nem véletlen, hogy Magyarország is például támogatja ezt, vagy potenciálisan Románia. Tehát ilyen szempontból ennek a támogatottsága jelen van, tehát vannak ilyen országok. A nagy országoknak nem ez lesz most az első számú prioritás, hogy a Brexit, az MFF és a saját belső mélyítésük és eurozóna stabilizálása mellett még gondolkozzanak egy potenciális bővítésen.
Törökország hanyadik számú prioritás? A törökök azt mondják, hogy ők teljesítették a feltételeket, tessék nekünk megadni a szabad vízumot.
Hát a török vízumügy, és eleve a török kapcsolatok egy újabb jégtáncon vannak. Tehát az, hogy az EU-török megállapodás, és hogy Szíriából meddig érdemes a törököknek fenntartani a menekülőket, és a saját országba befogadni. Hogy ehhez egyébként potenciálisan mennyi pénzt ajánlott az Unió, azt tudjuk, hogy mennyit hívott le, az azért egészen változó Törökország részéről. Mennyi pénzzel élt, amikor meg is kapta ezeket a kereteket. És aztán hogy a török polgárok végül beutazhassanak az Unióba, hát ezek mind olyan politikailag elképesztően érzékenyített pontok lettek Erdoğan választási kampánya után, ami már nem érvényes a tavalyi keretrendszerben. Tehát amióta ugye megtagadtak török kormánytagoknak leszállási engedélyt, vagy kampányrendezvény lehetőségeket, és azt látják, hogy európai török közösségeket részben saját politikai céljaikra, részben az itteni európai belpolitikába való kemény beleszúrásra használnak, a Törökországgal szembeni felfogás is, hogy úgy mondjam, kezd letisztulni.
Ez azt jelenti, hogy nem?
Ez azt jelenti, hogy ameddig lehet, addig fogják húzni, hogy nem, mert
de
nem
évtizedek óta húzzák.
Így van, és ezt lehet is.
Ezt lehet további.
Potenciálisan lehet húzni, nyilván a politikai momentum az ott van, hogyha a törökök belengetik, hogy a EU-török menekültügyi megállapodásnak vége lehet, akkor megint elindul majd a gondolkodás.
Kezdődik a téli olimpia. A szemben álló felek ilyenkor a történelem szerint leteszik a gerelyeket, beolajozzák testüket, és test szemtől szembeni sportharcra készülnek föl. Ez lesz most is?
Azt hiszem, hogy már az elmúlt olimpiákon is elég kevés ilyet láttunk. Tehát az élsport, a versenysport, a professzionális sport számos területén jött ki az elmúlt években a nagy politika káros hatása. Akkor is, hogyha csak egyszerű pénzügyi bűncselekményekre gondolunk, meg akkor is, hogyha mondjuk az orosz atlétákkal kapcsolatos elképesztő dopingbotrányra. Tehát az, hogy most milyen titkosszolgálatok, NGO-k, szivároktatók vannak benne, kikinek az injekcióját látta, hallotta spriccelni, hát nem éppen a sport ősi szellemiségéről szól.
Jó, de most nagy dolog, nem? Észak-Korea küldöttséget visz Dél-Koreába. Szemben álló felek időnként átlőnek egymás területre. Ehhez képest most egy levegőt fognak szívni, és lehet, hogy még versenyezni is fognak. Ez nem nagy dolog?
Kim Jong-un szerintem tapsikol örömében, hogy Szeút és Washingtont egy picit elválaszthatja egymástól. Tehát miközben van egy nagyon agresszív, háborús hangulatú amerikai elnök, aki keményeket mond Észak-Koreának, eközben a mindig pacifistább Szeul, az most megragadta ezt az olimpiai lehetőséget, behúzta az észak-koreai csapatot, de ez igazából egy észak-koreai diplomáciai siker.
Tehát lehet, hogy Kim Jong-un érett politikus, mint ahogy Vladimir Putin mondja.
Nem szabad lebecsülni. Abszolút nem szabad lebecsülni. Minden eddigi megmozdulása azt mutatja, hogy ő nem csak azt látja, hogy a jobb keze mit csinál, hanem közben azt is, hogy a háta mögött mit csinál a bal. Tehát miközben egyébként atomrakétákkal játszadozik, bár nem tudjuk, hogy ez egyébként igazából hol tart, a hacker csapatai kőkeményen harcban állnak, és dollármilliókat lapátolnak haza.
Feledi Botont köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Boton külpolitikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu-n is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.